A Marosvásárhelyi Rádió életmód műsora. Szerkeszti Nagybodó Tibor. Az összhang és az egész édességkedvelő világ megbízható partnere a Qualitas Kft. Igazi kürtős kalácsot készítenek. Azt hitte 15 év után eltűnt? Na nem! Csak újjászületett és újból megnyílt a Tulipán utca elején. A megszokott kürtős kalács minőséggel és baráti árakkal várják a kedves vásárlókat a hét minden napján. Minőség jó áron, mint az elmúlt 15 évben minden nap.
Ma délutáni házigazdánk nevében is nagy szeretettel köszöntjük a Marosvásárhelyi Rádió és az összhang hallgatóit. Jó napot kívánok, a mikrofonnál a műsor szerkesztője Nagybodó Tibor. Nemrég egy unitárius lelkész ezt nyilatkozta. Hatalmas felelősség hárul a lelkészekre, hogy az Isten élmény, a hit és az egyházi kérdések mellett a múlt rendszer meghatározó történéseiről is tájékoztassák a fiatalokat. El lehet marasztalni őket, de ugyanakkor fel kell tenni a kérdést, hogy személyesen mit tesznek azért, hogy mást legyen a világnézetük, a felfogásuk és a hozzáállásuk. A hagyományos egyházakban hanyatlóban van a hitélet a fiatalok között, sokan azért nem járnak templomba, mert nem szeretik a formát, ami van, viszont egyre többet érdeklődnek a hit kérdései felől. Témánk a hűség és a nyitottság összhangja. Meghívottunk Szabó Előd, unitárius lelkész esperes, akit köszöntünk a Marosvásárhelyi Rádió és az összhang mikrofonjai előtt. Lelkész úr, jó napot kívánok, köszönjük, hogy fogadta stábunkat.
Isten áldja, köszönöm szépen a meghívást, köszönöm szépen az érdeklődést, és mindig nagyon szívesen állok az ilyen lehetőségek elé. Egyrészt azért, mert lelkészként örvendek azoknak a lehetőségeknek, ahol a gyülekezeten vagy a szószéken kívül is meg tudom fogalmazni a gondolataimat. Másrészt pedig azért, mert ez a mai napnak a témája is hűség és nyitottság összhangja. Amikor először elolvastam, akkor ráébredtem arra, hogy ezeken el kell gondolkozzak, és nem csak azért volt jó, hogy elgondolkoztam, mert felkészültem a gondolataimmal erre a beszélgetésre, hanem azért is, mert akkor ezeket a fogalmakat magamban újra tisztáztam, újra próbáltam az életemben megtalálni, hogy hol működnek, hol nem működnek, és milyen egyensúlyban vannak. És gondolom, hogy a vallásnak és a prédikációnak, vagy az egyház jelenlétének az ember életében ez lenne az egyik fontos szerepe, hogy bizonyos fogalmakat úgy megmozgasson az emberben, hogy az ember elgondolkozzon. A mindennapi életben annyi minden apróságon gondolkozunk, a mindennapi élet működés, és időnként jó, hogyha ezeket az úgymond nagy és szent fogalmakat úgy valaki elénk dobja, és hogy muszáj ezen elgondolkozzunk, és muszáj ezeket a fogalmakat az életünkben megkeressük.
Mit kell tudni Szabó Előd unitárius lelkész esperesről?
Az egyik fontos dolog, ami meghatározza az életemet, az az, hogy családom van, tehát feleségem és két gyermekemmel együtt éljük a mindennapi életünket. Ez azt hiszem, hogy az életemnek a legnagyobb, leginkább az életemet betöltő rész. A másik pedig az, hogy az Ürmösi Unitárius Egyházközségben szolgálok, most már 14 éve, és ez a másik kiemelkedően fontos dolog, amivel a mindennapjaink és a mindennapi életünk telik. Ezen kívül természetesen ilyenkor az is érdekel külvilág számára, hogy az ember honnan jön. Én egy olyan családban nőttem fel, ahol az unitárius egyház és az unitárius vallás nagyon-nagyon fontos szerepet töltött be. A szüleim és a nagyszüleim, és sőt még távolabbi nemzedékekben is nagyon sok tagja a családomnak az egyház keretén belül szolgált. Mondhatom úgy is, hogy az egyház volt az életük, vagy az életük volt az egyház, a kettő nagyon sokszor összemosódott. Úgyhogy ez az unitárius egyházban való lét és az unitárius vallásnak az elve és a világlátása az mindig nagyon fontos volt a családunkban. Én gondolom, hogy ettől, ha akarnék, se tudnék eltávolodni. Kolozsváron születtem, Kolozsváron nőttem fel, a gyerekkorom legnagyobb részét ott töltöttem, az iskolát is ott végeztem, az újra alakuló, 90-es évek elején újra alakuló unitárius kollégiumban érettségiztem, és úgy szinte természetes volt, szinte gondolkodás nélkül a teológiai pályára mentem, elvégeztem a teológiát, és egy két éves székelyudvarhelyi segédlelkészi szolgálat után kerültem Ürmösre lelkésznek. Az ifjúkoromnak, diák életemnek a legmeghatározóbb élménye, amit azért tartok fontosnak elmondani, mert sokszor ráébredek ilyen 20-25 év után, hogy, hogy azok milyen fontos élmények voltak, az a cserkész mozgalomban való részvétel volt. Nem csak Kolozsváron, Erdélyben is ugye a 90-es évek elején az egykori idős cserkészek újra indították ezt a mozgalmat, és hát mi gyermekként egy ilyen szórakozás láttunk benne, úgy kerültünk bele, és akkor ott fokozatosan nagyon sok mindent megtanultunk. Részben a gyakorlati életből, a természetben való mozgásról, túlélésről, de annál sokkal fontosabb dolgokról is. Mindig csodáltam eszmélő fiatalként, hogy mennyire lehet összhangba helyezni a természetet, a vidámságot, a jókedvet, és ez miképpen talál, és miképpen talál összhangra a hittel, a felelősséggel, a mások szolgálatával, és hogy ez a kettő, ez tud együtt lenni, és szép összhangot tud az ember életében, és a közösség életében varázsolni.
Mit keres egy lelkész esperes Ürmösön?
Mondhatom azt, erre az egyik prózai válasz az, hogy akkor, amikor a 2 éves segédlelkészi szolgálat lejárt, akkor el kellett mozdulni, tehát kellett tovább lépni. Nem volt különösebb szándékom, akaratom nekem, hogy melyik gyülekezetbe folytassam a szolgálatot, és akkor az akkori püspök, dr. Szabó Árpád hivatott, és sosem fogom elfelejteni ezt a beszélgetést, mert ő úgy fogalmazott akkor, hogy mivel a székelyudvarhelyi szolgálatomban helytáltam, vagy dicséretesnek tartottam, az ottani szolgálatomat, akkor ez egy ilyen jutalomként fogalmazódott meg, hogy az Ürmösi Egyházközségbe kerülök. Számomra elég idegen volt a vidék, maga Ürmös is, hát vonattal néha átszáguldottunk rajta, de sose volt több egy ilyen kék táblánál, ami a sinek mellett volt. Illetve egyházi vonatkozásban, a családomban hallottam sokat Ürmösről, és volt mindig egy olyan különleges hangulat akkor, amikor emlegették, tehát valami különleges volt. Voltak gondok az egyházközségben akkor, amikor Ürmösre kerültem, de ma már azt mondom, hogy megértem és elfogadom azt a gondolatot, amit az akkori püspök úr megfogalmazott, hogy ez egy jutalom volt egy különleges gyülekezetben. Hogy mit keresek? Tehát egyrészt ezt az emberi akaratot látom benne, de ugyanakkor úgy az idő múlásával, az évek múlásával nagyon sok mindenre úgy tekintek, mint ami lehet, hogy úgy felszínen az emberek akarata, de nem létezik, hogy ne legyen benne valami, mondjuk sorsszerűség, de hogyha lelkészként gondolkozom, akkor, vagy hívő emberként, akkor azt mondom, hogy Istennek az akarata. Az is, hogy Ürmösre kerültem, az is, hogy a szolgálatomat hogyan alakította az ürmösi gyülekezet, nem csak én a közösség életét, hanem a közösség is az én életemet, mennyi mindent megtanultam én is ebben a gyülekezetben, és nem mellékesen a gyülekezetben való szolgálatomon keresztül találtam meg az életem párját, és így alakítottam ki, így alapítottuk meg a családunkat is. Tehát ezek mind úgy összefűződnek olyan elszakíthatatlan láncként, hogy itt ez biztos, én meg vagyok róla győződve, hogy ez több, mint emberi szándék és akarat.
Mit jelent önnek ma Kolozsvár?
Egyrészt a szüleim, mert ők ott élnek Kolozsváron, másrészt Kolozsvár az unitárius egyháznak a központja, tehát ott van a püspökség, ott van az úgynevezett egyházi központ. Ugyanakkor úgy távolodik Kolozsvár, mert gyerekkoromban, diákkoromban, ifjúkoromban egyfajta Kolozsvárban éltünk. Valahol, én nem is tudom pontosan meghatározni, hol egy olyan 2008-2010 körül úgy felgyorsult a város átalakulása, olyan ritmusban alakul át, változik, szépül is, de nő is, és kinövi azt, ami volt valamikor, hogy időnként úgy érzem magam, hogy gondolkozom, vajon tényleg itt volt az én gyerekkorom és az ifjúkorom, úgy nem ismerek rá a helyekre. Olyan érdekes. Ugyanakkor jó látni azt is, hogy van egy óriási fejlődés a nemzetiségek és a felekezetek közötti együttélésben, mert a város hordoz magában egy ilyen együttéléssel kapcsolatos szellemiséget, és voltak azért idők, főleg ugye a 90-es évek derekán közepén, amikor voltak olyan erők, amik a Kolozsvárt egy kicsit így a magyarok és a románok közötti nagy ellentétre próbálták ráhangolni, de úgy tűnik, hogy azért a közösségek és az egyszerű emberek ezt ideig, óráig úgy el tudták fogadni, vagy úgymond meg tudták enni, de nem emésztették meg, és kiköpték, és egy jó hangulatú város. Ugye olvassuk, látjuk, hogy melyek azok a városok, ahol szívesen élnek az emberek, és ott biztos, hogy nem csak az anyagi jólét a fontos, az is nagyon fontos, a munkahely, az anyagi jólét, de fontos a kultúra, a szellemiség, és fontos az egyszerű emberek közötti pozitív és jó hangulat is.
és ha már Kolozsvárról beszéltünk, Kolozsvárt említettük, mit jelent önnek Ürmös?
Otthont jelent. Nem tudom, hogy gondolják ezt az ürmösiek, mi most már hazamegyünk Ürmösre, otthon érezzük magunkat. Néha kezdem számolni, hogy az ürmösi parókia most már az a hely, ahol a legtöbbet éltem egyfolytában. Ismerjük az embereket, ismerjük a híveinket, de ismerjük azokat is, akik nem a gyülekezet tagjai. Látjuk az árnyoldalakat, látjuk a gondokat, de látjuk azt is, hogy milyen áldás, ugye az előbb beszélgettünk Kolozsvárról, a nagyvárosról, aminek megvannak a maga előnyei, de ugyanakkor, ha arra gondolok, hogy a mindennapi élet biztonsága, vagy a településen való közlekedés, vagy az emberek közötti nem csak felszínes, udvarias, társas kapcsolat, hanem annál több az egymásra figyelés, az egymás iránti felelősség, akkor én azt mondom, hogy nagyon jó dolog ilyen kisebb közösségben élni, és tudni azt, hogy például a gyermekeinket mindenki ismeri, és hogyha el is csatangol, tudjuk, hogy hol van, vagy hamar érkeznek az információk. Egy szélesebb család, és ez egy nagyon emberi számomra, az én életritmusomhoz nagyon talál. Amikor engem kineveztek oda Ürmösre, akkor, hogy mondjam, volt bennem egy idegenség, egy félelem a falusi élet iránt, hogy az milyen nehéz lesz megszokni, és most már azt hiszem, hogy a fordított irányba lenne borzalmasan nehéz megszokni egy más életet, más zajt, más nyüzsgést. Ürmös számunkra az otthon.
Ürmös tehát ma az otthona, de hol képzeli el a jövőjét?
Ez egy olyan típusú kérdés, amire azt szokták mondani, hogy csak az ügyvéd jelenlétébe áruljuk el. Nehéz ilyen jövőt jósolni. Hogyha a kérdés afele megy, akkor én azt is mondom, hogy egészen el tudom képzelni azt, hogy a fizikai tér az nem fog változni. Tehát itt mi jól érezzük magunkat, és szeretnénk folytatni itt a szolgálatunkat és az életünket. Természetesen azt nem lehet eltagadni, hogy ahogy Kolozsvár, a nagyváros változik, és a maga ritmusával fejlődik, és az ember néha gondolkozik, hogy ott jár-e azon a helyen, amit ismert, ez a falu világára is érvényes. És minden falunak és vidéknek megvannak a maga gondjai. Sajnos az igazán jó munkalehetőség az távol van Ürmöstől, gondolom ez egész erdővidékre érvényes, ezért van egyfajta mozgás, lakosság mozgás, a fiatalok, fiatal családok. Hát egyre kevésbé palástoltan készülnek elmenni, néha hálásak vagyunk, vagy áldjuk a helyzetet, amikor csak az országon belül egy nagyvárosba, Brassóba akarnak mozdulni, de nagyon sokszor külföldre kacsintgatnak. Kérdés, hogy 20 év múlva, 30 év múlva mi lesz a falunak, mi lesz az ürmösi unitárius gyülekezetnek a sorsa. Ezekkel jó szembenézni. Nem nagyon szeretünk, mert azt mondjuk, hogy ne legyünk pesszimisták. Higgyünk a jövőnkben, de vannak dolgok és tények, amikkel jobb idejében szembenézni, valahogy felkészülni, vagy még ha lehetetlen, akkor is előre tekinteni, de jó kimondani ezeket a dolgokat. Tehát ez az, ami úgy elgondolkodtat, mint minden fiatal családot, vagy kisgyermekes családot, például az iskola kérdése, hova jár majd a gyerek iskolába, mennyire lesz neki az hátrány, hogy sokat kell utazzon, hogy kell mozogjon. Én nem tudom még ezekre a kérdésekre a választ, én azt hiszem, hogy ezek menet közben alakulnak ki, illetve az életben vannak lehetőségek, amikor egy jó lehetőségért fel kell adni az otthont is akár.
Hogyan tudja beépíteni a hazai szolgálatába az amerikai tanulmányútjainak a tapasztalatait?
Egy nagyszerű élményben lehetett részünk családdal együtt, amikor 10 hónapon keresztül, tehát gyakorlatilag egy egyetemi éven keresztül Kaliforniában, a San Francisco közelében levő Berkeley egyetemi városában éltünk, egy ösztöndi lehetőséggel. Egy rendkívüli élmény, maga természetesen látni egy más világot. Ez gyakorlatilag egy unitárius lelkészképző egyetem, ott tanultam, és az unitárius közösségekben mozogtunk, forogtunk, ők gondoskodtak rólunk, ők hívtak meg, velük beszélgettünk nagyon sokat, és ez egy nagyon nagy élmény volt. Persze, hogy valahogy azzal az érzéssel mentünk, mint annak idején Bölöni Farkas Sándor, hogy nem csak világot látni, hanem mindig összehasonlítani. Hogy van ott, hogy van nálunk, mi az, ami ott jó, és azt hogyan lehetne, hogy lehetne egyáltalán itt alkalmazni, illetve mi az, ami, mert van ennek egy másik oldala, hogy nagyon sok dolgot megfogalmaztunk, ami úgy láttuk, hogy ott nem jó az ottani emberek és közösségek életében, és akkor ha hazajövünk, akkor nagyon hálásak vagyunk, hogy nem csak negatív értelemben tudjuk összehasonlítani, hogy mindig azt mondjuk, hogy ott milyen jó, és hogy mi mennyire el vagyunk maradva, hanem bizony nagyon sok mindenben mi még mindig sokkal jobban állunk, és azokra tudatosan oda kell figyelni, hogy azt ne sodorja el valamiféle ár majd a jövőben. Beépíteni én az életemben is, az életemen keresztül, a gondolkodásomon keresztül, hiszem, hogy a szolgálatomban is egy másfajta látást tudtam főleg beépíteni. Például kritikusabban tudok tekinteni mondjuk a kereszténységre, vagy kritikusabban tudok tekinteni a nemzetiségi korlátok között való gondolkodásra. Most a kritikusan való gondolkodás nem azt jelenti, hogy elítélem a kereszténységet, vagy elítélem az úgymond magyar érzelműséget, vagy nemzeti érzelműséget, hanem látom egy másik szemszögből, amit ott hangsúlyoztak. Minden elvet, minden gondolatot ott az ottani tapasztalataink alapján ugye kicsit másképp láttunk, és az jó. Nem biztos, hogy megváltoztatta a véleményünket dolgokról, de azt láttuk, hogy akik másképp gondolják, azok miért gondolják másképp, és valahol ez egy nagyon fontos dolog a párbeszéd pillanatában, hogy akivel beszélgetsz, akivel vitatkozol, akivel nem egyezik a véleményed, attól te értsed, hogy az ő véleménye is hiteles, vagy az ő véleménye is fontos. A másik dolog, amit hát mondjam úgy, hogy gyülekezeti vezetőként, lelkészként irigyelek, és ami ott látványos volt, az a gyülekezeti életben való részvétele a híveknek. Tehát az, hogy akik tagjai voltak ott egy unitárius gyülekezetnek, közösségnek, azok úgy szívvel, lélekkel ott voltak. Azok nem kötelességnek tekintették az oda, mert nem az, nem kötelesség. Tehát ők önként tagjai ezeknek a közösségeknek, szeretnék, ha ezek a közösségek épülnének, és szeretnék, hogyha ezek a közösségek a közösen meghatározott célok fele mozognának, és azért tesznek. És akkor időnként olyan irigylésre méltó ez az elkötelezettség, hogy nem csak anyagilag erősebbek, hanem 100 lélek annyit tud tenni, mint nálunk 1000. Mert az a 100 az ott van, és arra lehet építeni és számítani. A harmadik dolog, amit pedig láttam, kicsit idegen volt, de mégis elgondolkodtató, és egy irányt azért mutat, hogy nálunk a lelkésznek a szerepe az nem eléggé tisztázott. Tehát időnként egy ilyen szuperhős, szent emberre kintünk a lelkészre, akinek az élete teljesen rendben kell legyen, aki 24 órából 24 órát lelkész kell legyen, és persze ennek van igazsága, mert nem lehetünk a szolgálatban és a mindennapi életünkben teljesen ellentétes emberek, de viszont mégiscsak a lelkészi élet az egyrészt egy hivatás, egy szolgálat, de másrészt fontos, hogy legyen egy munkahangulata, hogy legyen egy szakma a lelkészség, és azon a lelkészségen belül legyenek tiszták azok az elvárások, amiket a gyülekezetre úgy tekintünk, mi munkaadóra, akkor a munkaadó elvár a lelkésztől, és lehessen ellenőrizni, lehessen ezeket megfogalmazni, lehessen értékelni, hogy akkor azokat az elvárásokat, a tisztán megfogalmazott elvárásokat mennyire tudtuk közösen teljesíteni. Ez úgy érzem sokszor gyengeségünk, nem elég világos, hogy mit várunk el a lelkésztől. Lehet, hogy a lelkész se tudja elég világosan elmondani, hogy mit vár a gyülekezet világi vezetőitől, de ezt Amerikában és az amerikai gyülekezetekben nem lehet elképzelni. Tehát ők pontosan megfogalmazzák, ezt tudjuk nyújtani, és ezt várjuk el. És akkor abban a pillanatban, amikor amelyik megegyezési pontban nem történik meg az, amire elkötelezték egymást, akkor azonnal történik a számonkérés és a kérdés. És a dolgoknak az őszinte kezelése az egy nagy erő a nagy közösségben, a családban és a mindennapi életben is.
Ne tartsa tolakodónak a kérdést, de megkérjük, hogy beszéljen arról is, hogy miként segíti az otthonról hozott unitárius öröksége az összhangot.
Ugyan lelkészi családban nőttünk fel, abban éltünk, és templom, az egyházközség, az istentisztelet, a vallásos ünnepek és az unitárius vallás és egyház nagyon fontos volt az életünkben, családi életünkben, de nem volt az életünk egy ilyen kegyes, bigott élet, tehát nem imádkoztunk folyton közösen, nyilvánosan, nem emlegettük rengeteget Isten nevét, viszont ugye az életben és a beszédünkben és ugye a világlátásunkban ott voltak a vallásos törvények, a bibliai törvények, Jézusnak az élete, a szolgálat, és ez befolyásolja a gondolkodásomat és a szolgálatomat is. Erre is nem olyan direkt módon jöttem rá, hogy azt mondták, hogy ezt így kell tenni, hanem úgy most most jövök rá 40 éves korom után, hogy ez onnan származik, hogy én láttam a szüleimet, láttam a nagyszüleimet, hogy erre hogyan tekintettek, hogyan végezték a szolgálatukat, és ez nagyon fontos. Illetve nem mondanám, hogy ilyen büszke, öntudatos, unitárius gondolkodást örököltem, vagy kaptam a családi közösségből, hanem inkább egy ilyen hosszantartó, hogyha hűségről beszélünk, akkor egy hűséges egyház mellett és vallásos gondolkodás mellett állás, és ugyanakkor realista is. Még akkor is, hogyha az egyház és a vallás van, amikor hullámvölgybe kerül, van, amikor nem végzi jól a szolgálatát, van, amikor rosszul végzi, van, amikor ellentétes dolgot tesz, mint a hivatása, de hosszú távon úgy volt egy hit, hogy azért a vallás és az egyház az mindig része kell legyen az ember és a társadalom életének. És ez úgy megerősít, főleg a gyengébb, rosszabb időkben, hogy ha nem is megy most ebben a pillanatban a személyes életünk, vagy a közösség életünk, vagy úgy a világnak úgy tűnik, hogy a világ úgy visszafele halad bizonyos erkölcsi vagy vallásos tekintetben, de a nagy kép az más, amit a Jóisten lát, és amit ő irányít, és ő jól tudja, hogy milyen irányba halad, és ezt mi rábízhatjuk nyugodtan.
A hűség és a nyitottság összhangjáról mit osztana meg szívesen a rádiónk hallgatóival?
Feszültség van a két fogalom között, ez egyértelmű, mint ahogy az életünk sok területén kettősség és feszültség van, és akkor azon kell dolgoznunk, munkálkodnunk, hogy ez a feszültség valahogy enyhüljön, valahogy oldódjon, és összhangá alakuljon át. Végül is, amikor ezen a kérdésen gondolkoztam, akkor úgy visszaforgattam a történelmet magamba, és Jézusnak a tanítása emelkedett ki, vagy az ő élete, hogy ez az ő életében hogyan is érvényesült. Tehát ő egy zsidó tanító volt, az évszázados hagyományokkal és szinte megcsontosodott szokásokkal, törvényekkel bíró zsidó közösségből nőtt ki, és az ő korában nagyon-nagyon új dolgokat tanított. Tehát nagyon nagy nyitottságra volt szükségük azoknak, akik őt követték, hogy azokat megemészszék, azokat az újításokat vagy új gondolatokat, amiket ő megfogalmazott. De ugyanakkor, és ezt mindig hangsúlyozták teológiai éveink alatt is a tanáraink, akik ilyen tantárgyakat tanítottak, hogy ő nem szakadt el a zsidó vallástól. Tehát ő nem mondta azt, hogy holnaptól nem vagyok zsidó, ezek a keretek már túl szűkek nekem, vagy akár az Istennek túl szűkek, és nem jók, és ki kell lépni, újat kell létrehozni, hanem ő mindig hűséges maradt, és mindig oda hivatkozott vissza, hogy ez, amit ő hirdet, ez nem új, hanem valójában a régi, amit mi elhagytunk, és elbonyolítottunk, és átalakítottunk a rossz irányba, és ő csak visszavezet a gyökerekhez. És akkor utána már rögtön eszembe jut a számunkra, unitárisok számára kedves reformátor Dávid Ferenc alakja, aki ugyancsak a kereszténységhez, a Jézushoz, a jézusi tanításhoz, az evangéliumhoz, a Bibliához hűségesen, de mégis nyitottsággal tekintett a világra, és mert kimondani olyasmit, amit évszázadokon keresztül nem lehetett mondani, vagy úgy el is felejtettek az egyház vezetői, vagy az egyháznak a prédikátorai. És akkor valahogy itt lehet egy összhangot találni, az ember is, az egyén is. Időnként el kell gondolkozni, hogy mik azok a gyökerek, amiket nem fog tudni, vagy nem is szabad neki elengedni. És ez változó, tehát minden ember más gyökereket fogalmazhat meg saját maga számára, például a kereszténységet, vagy más vallásos hagyományhoz való ragaszkodást, a nemzetiséghez való ragaszkodást, a családhoz való ragaszkodást, és akkor ezek olyan pontok, amiket nem hagy el, tehát ezekhez hűséges, de ugyanakkor nem úgy hűséges, hogy akkor minden úgy maradjon, ahogyan volt, hanem a világot egy nyitottsággal nézze. A nyitottság számomra azt jelenti, hogyha valamit látok, olvasok, hallok, még akkor is, hogyha első hallása idegennek tűnik, akkor is adok egy esélyt, végiggondolom, vitatkozok vele, és a vitának az a, hogyha nyitott szívvel és nyitott értelemmel vitatkozunk, akkor annak az a kockázata, hogy a másik vitatkozó, akár személyesen vitatkozunk, akár egy gondolattal olvasva, vagy más csatornákon keresztül, hogy akkor az meggyőzhet, vagy mi maradunk alul az érvekkel, de valójában nem veszítünk, hanem nyerünk, mert felismerünk egy igazságot, amit különben elzártunk volna magunktól. Benne is van a nyitottság, zártság kettősége. Tehát az, aki állandóan védekezik minden gondolat ellen, minden új gondolat ellen, az valójában nem adja meg az esélyt, nincs meg a bizalma abban, hogy az a másik gondolat, az, tehát én vagy meg tudom érvelni, hogy miért nem jó, miért nem alkalmas számomra, vagy pedig akkor elfogadom. Megint eszembe jut Dávid Ferenc, aki a nagy viták korában, amikor tényleg, hát nem vérre, de komoly téttel mentek a hitviták az erdélyi társadalomban, akkor azt mondta, hogy győzzetek meg érvekkel, győzzetek meg a Biblia alapján, és hogyha jobbat tudtok mondani, akkor elfogadom. És ez így kell legyen az életünkben mindennel. Mert különben előítéletek fognak irányítani, vagy olyan hagyományok és szokások, amiket mi nem választottunk, és nem köteleztük el magunkat, hanem úgy ránk szakadtak, mi úgy kényelmesen érezzük magunkat benne, nem kell változtassunk, de akkor az életünk az nem a miénk, és nem adjuk meg a lehetőséget, hogy az életünk gazdagodjon.
Azt tartják, hogy a kultúra, a szellemi erő és a vallás tud megtartani egy nemzetet, nemzetiséget, de melyik az első, Krisztus vagy a nemzetiség vagy Krisztus, vagy talán egyenlő mind a kettő?
Egy újabb feszültséggel teljes kérdés, ami ott van az egyházi és vallásos életünkben nagyon-nagyon sokszor, még ha nem is így megfogalmazva, de sokszor ott rejlik. Mi a fontosabb, a vallás, a kereszténység, Krisztus vagy a nemzet? És akkor vannak ezek a mondások, amiket sokszor hallunk, hogy első, hogy magyar vagyok, utána keresztény, akár református, katolikus, unitárius, bármilyen más felekezet, és ember. Na most ezeket állítsuk mi sorrendbe, és ez annál bonyolultabb erdélyi kisebbségi létünkben, illetve protestáns létünkben, hogy 1920 után azért az egyházaknak óriási szerepe volt abban, hogy az erdélyi magyarság, az idegen országokba szakadt magyarság megőrizze az öntudatát, és akkor ott össze kellett kapcsolni a Krisztus történetet, a kereszténységet a nemzetiség történetével. Azonban ez mindig feszültséget fog előidézni, és most is feszültséget idéz elő. Sokszor akadályoz bennünket ez a kettősség, és ebben is meg kell találni az összhangot, az egyensúlyt. Nem tudom, hogy lehet-e sorrendet állítani, ami viszont így azért is vagyok hálás, hogy ilyen kérdéseket feltesznek, mert akkor ezen el kell gondolkozzak, hogy amiért szerintem úgy rokonszenvesebb, vagy kellemesebb beszélni arról, hogy a magyarsághoz tartozunk, magyarok vagyunk, mert úgy valahogy megfoghatatlanabb az, hogy milyen kötelességek hárulnak rám, hogyha én a magyar közösséghez tartozom. Nehéz megfogalmazni, míg az, hogyha azt mondjuk, hogy keresztények vagyunk és Jézus tanítványai, akkor eléggé megvan mondva a Bibliában, az evangéliumokban, hogy mit kell tenni, és az biza magas mérce, azt nehéz betartani. Ott sokszor elbukunk, vagy sokszor kevésnek bizonyulunk, és akkor ezért úgy olyan jobban esik, vagy a szívünket úgy jobban megsimogatja, hogy a magyarsághoz tartozunk. De ez általában a kereszténységgel is előfordul, hogy ez valami múltbéli történéshez kapcsolódik, amire büszkék vagyunk, egy hagyomány, de ugye a mindennapi életünkben nem biztos, hogy tudunk érte tenni, vagy tudunk áldozatot hozni. Úgy emlékszünk, hogy milyen nagy hősök voltak az elődeink, hogy a magyarság milyen szerepet töltött be Európa történelmében, de mit teszünk ma azért, hogy magyarok vagyunk? Figyelünk arra, hogy szépen beszéljünk magyarul, figyelünk arra, hogy legyen magyar oktatás, magyar kultúra, arra tudunk áldozni anyagilag jelenlétünkkel, vagy pedig csak úgy a múltba egy ilyen megfoghatatlan, homályos büszkeség van bennünk. És ez a kereszténységgel is így van. Ezt sokszor fölteszem a kérdést, hogy magamban is, meg a szószékről is, hogy az életben miben nyilvánul meg, hogy keresztény vagyok. Ez csak egy örökölt dolog, ami összeköt engem a szüleimmel, a nagyszüleimmel és más nemzedékekkel. Végülis ez nem csak ez egy elég nagy dolog, tehát ez egy szép dolog, de miben van jelen a mindennapi életünkben? Tehát te azért megbocsátasz, mert neked ezt tanította Jézus, és úgy gondolod, hogy ez egy jó követhető életforma? Te azért segítesz titokban a szegényeknek, mert úgy gondolod, hogy Jézus ezt tanította, és ez egy boldogsághoz vezető út? Vagy ezek mind nincsenek jelen az életedben, és a vallás az csak egy ilyen hagyomány és szokás, ami a múlthoz köt, és a múlt iránti tiszteletet jelzi? Tehát én azt hiszem, hogy inkább efele kell elvinni a dolgokat, nem hogy szembeállítani. Persze van kérdés, mert a magyar és a román is Erdélyben keresztény, mit tud együtt felmutatni, mit tud tenni együtt, hol tudunk összekötődni mi különböző nyelven beszélő keresztények, és hol van az, amikor elválunk, és miket mondunk például, ez mindig a nemzeti ünnepeken, március 15-én vagy augusztus 20-án merül fel, hogy ott mit tudunk mondani, hogy tudjuk a kereszténységet és a nemzetiséghez való tartozást összhangba hozni. Számomra például ennek az egyik örök visszatérő motivuma, hogy nemzeti ünnepeken nekem mindig nagyon fontos, hogy egy nemzet úgy tud ünnepelni méltósággal és a kereszténységhez való hűséggel, hogy nem másokat bánt, vagy másokat megaláz, illetve a jövőben is a boldogságát, vagy a megváltását nem abban látja, hogy a kapott pofonokat visszaadjuk, hanem egy közös mindenki számára, vagy sokak számára elfogadható boldogságot, vagy országot, vagy világot próbálunk építeni.
Ön szerint milyen a hűség és a nyitottság összhangja?
Ugyancsak, mint a kereszténység és a nemzetiség feszültségében mind a kettővel vannak gondok, tehát a hűség is sokszor az elveinkhez és a közösségeinkhez való hűségnek is van általában egy határa, vagy van egy ára, amiről nem beszélünk, de ott van az életünkben, hogy meddig vagyunk hűségesek valamihez, amíg a magánéletünkkel vagy a személyes életünkkel nem kerülünk valamiféle hátrányban amiatt a hűség miatt, illetve a nyitottsággal is az a helyzet, hogy akkor tudunk nyitottak lenni, hogyha a családi közösségünkben már úgy indítottak útnak, hogy nyitottak vagyunk, nyitott szemmel és lélekkel járunk, illetve hogyha próbálunk nem egy válasz birtokában keresni az érveket, hogy a mi válaszunk miért jó, hanem a választ megelőzően próbáljunk információkat gyűjteni, és utána megadni a választ. Ahogy említettem az előbb is, ez egy bátorságot igényel, mert aki nyitottan jár a világban, vagy nyitott szívvel fogadja a gondolatokat, és ad neki esélyt, az nagyon sokszor újra kell gondolja az életét. Azt kell mondja, hogy hú, hát én 15-20 évig ezt rosszul gondoltam. Most ebben az élethelyzetben látom, hogy nem így van. Hányszor ébredünk rá például arra, hogy úgy kamaszkortól kezdődően valamiért elítéltük a szüleinket, vagy a nagyszüleink életmódját, és azt mondtuk, hogy hát ezt biztos, hogy nem így fogjuk tenni, vagy nem fogunk megalkudni, és akkor utána, amikor mi lettünk szülők, vagy mi lettünk nagyszülők, akkor hogy gondoltuk ezt át, és akkor azt el tudjuk-e fogadni nyitottsággal, és akkor úgy tudunk-e tekinteni a következő nemzedékre is, hogy hát ugyanolyanok vagyunk mind, vagy pedig ítélkezünk és bezárkózunk.
Az összhang utolsó perceiben hogyan kell ma a kereszténységre tekinteni?
Eleinte beszéltünk arról, hogy az amerikai élményeinkről, az amerikai unitárisokról azt kell tudni, hogy ők vallásuknak, hitüknek forrásának tartják a kereszténységet, de ők magukat már inkább nem tartják kereszténynek, mert a kereszténységnek és a keresztény egyháznak az évszázadok alatt felgyűlt bűneit úgy összegyűjtötték, és azt mondták, hogy ez nem méltó arra, hogy ők oda tartozzanak, vagy ők ezt kövessék. Bizonyos értelemben megértettem ezt a gondolkodást, az amerikai kontinensnek a fehér ember által történő meghódítása ezt sok mindenben magyarázza, de ugyanakkor nem hiszem azt, hogy egy embert vagy egy közösséget is szabad úgy megítélni, hogy ugye a rossz dolgait úgy összehordjuk, és akkor azt mondjuk, hogy ennyi gonosz dolgot tett, hanem itt is az összhangra, az egyensúlyra kell tekinteni, hogy persze, hogy a keresztény egyház követett el rettenetes gaztetteket, vagy akár a jelenben is vannak fekete foltjai, vagy fekete pontjai, de ugyanakkor szolgálatot végzett mindig, és sokszor űrt töltött be a társadalomban, a világban, és azt is kell látni, mint ahogy egy embert is úgy ítélünk meg, azokat is, akiket szeretünk, hogy azt látjuk a hibáit, látjuk a bűneit, de látjuk a pozitív oldalait is, és én azt hiszem, hogy ebben kell keressük a jövőt, a holnapot, hogy őszintén beszélni a fekete foltokról, és egyre többet tenni a jó dolgokért és a szolgálatért.
Esperes úr, egy hét múlva folytatnunk kell még ezt a beszélgetést. Most azonban köszönjük a válaszokat és azt, hogy fogadta a stábunkat.
Én is köszönöm szépen a látogatást, a beszélgetést és a kihívást a gondolatharc mezeére.
Kedves hallgatók, ma ennyit tudtunk elmondani az összhangban, melynek szép lassan a végéhez érünk. Köszönjük az önök megtisztelő figyelmét Szabó Előd Ürmösi lelkész Esperes nevében is. Szép lassan át kell adjuk a stúdiót, ezért elköszönök az összhang szerkesztőjét, Nagy Bodó Tibort hallották. Hallgassák továbbra is a Marosvásárhelyi Rádiót, további kellemes estét kívánunk. Vigyázzanak magukra, vigyázzanak egymásra, viszont hallásra.
Az összhang és az egész édességkedvelő világ megbízható partnere a Qualitas Kft. Igazi kürtős kalácsot készítenek. Azt hitte 15 év után eltűnt? Na nem! Csak újjászületett és újból megnyílt a Tulipán utca elején. A megszokott kürtős kalács minőséggel és baráti árakkal várják a kedves vásárlókat a hét minden napján. Minőség jó áron, mint az elmúlt 15 évben minden nap.